Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Now Croatia on the brink.
Pašalić only has to score to ensure the job is done. Which he does!
Két találkozó, két teljesen eltérő találkozó, mert hogy a Japán-Horvátország mérkőzés 11-es párbajba torkollott, ezt megjósoltuk a mai hosszabb teljes terjedelemben, hogy lesz ilyen, és rögtön az első mérkőzésen adott volt a szituáció. A Brazília-Dél-Korea viszont 4-1-jel zárult, de már az első félidőben könnyen lehetett volna ez 5-0 is. Most Fáji Bencével beszéljük ki a dolgokat, és menjük időrendben, szerintem adja magát a dolog, hogy Japán kiesését beszéljük meg. Először az első 11-es párbajt a 2022-es Katari VB-n, összesen a 31-et a VB-k történetében. Érdemes volt ezt 11-es párbajig várni ezt a meccset, vagy ennek előbb el kellett volna dőlni, amit mondasz?
Ebben nem vagyok igazán biztos, hogy eldőlhetett volna egyáltalán. Tehát azért a másra győzelemre egész biztosan nem is jók a horvátok a kieséses szakaszok során, de arra bizonyosan megfelelőek a veterányaik, hogy lekezeljenek egy ilyen meccset, és úgy menedzseljék az előre menetelét a találkozónak, hogy azért abból legalább egy ilyen X-es dolog kijöjjön, ami most is megtörtént. Úgyhogy azt én nem nagyon éreztem volna, hogy Japánnak itt tényleg valami arcátlan szerencsétlensége volt, ami miatt ő nekik muszáj lett volna, hogy eldöntsék a rendes játékidőben. A 11-es párbajban meg valami egészen förtelmes volt, amit előadtak, főleg, hogy a saját nézőközönségük előtt sikerült ezt lebonyolítani, az tényleg borzadály.
Még szerintem a meccsel kezdjünk, mert az a... Uh-huh. Ott is vannak furcsa dolgok, tehát az első fél időben is úgy éreztem, hogy hiába ez az óriási horvát rutin, hiába a rutinos játékosok, úgy pazarolták el a helyzeteket a japán kapu előtt ők is, meg talán a japánok egy kicsit kevesebbet a másik kapunál, de annyi lehetőség volt, hogy az volt az érzésem, mintha itt simán lehetne akár 3-3 is már ez az első uh-huh. félidő, ami viszont változott, és ezt azért jó volt látni megint a japánoktól, hogy ők egyik pillanatról a másikra kezdenek mondjuk egy letámadással, aztán át tudnak állni a középpályára úgy, hogy abból elképesztő veszélyesen kontráznak. Tehát egy nagyon sokarcú csapatról van szó, és ezt uh-huh. megint bizonyították, nem úgy, mint a horvátok.
Uh-huh. Abszolút. Ilyen szempontból ez egy nagyon izgalmas próbálkozás volt, és emiatt azért van olyan az emberben, hogy talán szívesebben nézte volna a japánokat, hogy egy másik újfajta ellenféllel szemben mit kezdenek egy körrel később, de picit szerintem csalóka volt a rendes játékidő. Összességében az egész találkozót figyelembéve a hosszabbítással együtt volt összesen 30 lövés ezen a meccsen, ami borzadályosan sok, de itt a várható gólok kapcsán az elmúlt hetekben, vagy amióta megy a VB, állandó vitatémát szolgáltat ez a statisztikai mutató, hogy most ilyen rövid távon használjuk-e vagy sem. Minden esetre én most azért annyira használnám, hogy összességében a rendes játékidőt is, meg a hosszabbítást is figyelembe véve 2,65-ig jutott a két csapat, ami azért, hogyha 30 lövéssel vesszük együtt az egészet, akkor azt jelenti, hogy zömében úgy tűnhetett az embernek, hogy lődöznek össze-vissza a csapatok, és emiatt több gól is lehetett volna, de azért igazán nagy helyzeteik nem voltak a góljaikon kívül.
Hát szerintem a gól az sokkal kisebb helyzet volt például uh-huh. a horvátoknál, mint ami előtte adódott, de Perisic tényleg páratlanul fejelte el ezt a labdát.
Az nyilván. Uh-huh.
Humorosan többen megjegyezték a Twitteren, hogy az lett a japánok veszte, hogy nem hátrányból kellett játszaniuk. Ahogyan egyébként Costa Rica is megszerezte ellenük a vezetést, aztán abból nem lett semmi. Itt viszont ugye ők
Abszolút.
szereztek vezetést. Ez nem tudom, hogy szerinted nyom-e bármit alatba, szerintem nem ez volt a gond, hanem kicsit talán kevésbé voltak szerencsések itt a japánok is. Viszont akkor térjünk vissza erre a 11-es párbajra, mert szerintem ez is megérdemel még egy-két szót. Ugye azt hallottuk, hogy a horvátok jobban tudják kezelni a nyomást, mert hogy a 18-as VB-n is ők milyen 11-es párbajokban vettek részt, illetve a korábbi világeseményeken is mennyiszer volt horvát csapat ilyen helyzetben. Megnéztem, a 2018-as 8-ad döntőben és a negyed döntőben is ugye 11-es párbajuk volt. Ott a 8-ad döntőben Rakitic, Pivaric, Modric, Kramaric és Bade lőttek 11-est. Közülük ma nyilván Modricnak és Kramaricnak lett volna meg az esélye, de őket lecserélte korábban már az edző, Dalic. És a negyed döntőben meg Rakitic, Vida, Modric, Kovacic és Brozovic. Hát ebből pedig csak Brozovic volt ott ugye a pályán. Tehát azért az, hogy valaki jól kezeli a nyomást, ez valahol azért megfoghatatlan nekem, mert akik ma lőttek, azoknak a gyakorlatban azért olyan nagy rutinjuk ebben nem volt, azon túl, hogy igen, ők is horvátok.
Abszolút, én ugyanezt vettem észre én is, ahogy ment előre a büntető párbaj, hogy gyanítottam előre, meg némileg az én szavaimból is lehetett volna arra következtetni, hogy az egész meccsnek a narratívája arra van felhúzva, hogy hát itt a hosszabbításokban, meg a 11-es párbajokban veterán horvátok ismét legyőzték a rutintalan, hosszú idő után megint sokáig jutó japán válogatottat. Ezek azért ilyen hosszú távon világbajnokságokat tekintve, ilyen torna jellegben nézve és narrálva az egészet, eléggé megfoghatatlan dolgok, és tényleg a semmiben tapicskolások. Egy 11-es párbaj az még egy átlagos foci meccsnél is jóval kitettebb a szerencsének, és a maga a 90 játékperc is borzalmasan kitett minden egyes meccs, meg minden egyes csapat tekintetében annak, hogy éppen hogyan alakul, mi merre pattog. Szóval ebben én így a két csapat viszonylatában nem nagyon tudok semmit sem kinézni, amit meg lehetne figyelni. Annyi, ami nem véletlen, hogy a kapusok fejben mennyire vannak ott, és hogyan tudnak játszani a játékosokkal. Aminél azért
ezt akartam még mondani, hogy ugye azon túl, hogy a lövők kik voltak a horvátoknál, nem Subasic védett, hanem a fiatal Livakovic, és ő volt igazán koncentrált, és ő volt az, aki tudta, hogy hova várja ezeket a lövéseket, és erről beszéltünk Rudival is, hogy azért itt annak, hogy fejben mennyire van ott egy játékos, annak nagy szerepe van, és ezek közül, a japán büntetők közül, amik kimaradtak, szerintem kettő is borzasztóan rossz volt. Tehát, hogy maga a büntető is látszott, hogy gyengén van megrúgva, nincsen eléggé helyezve, és mint hogyha csak a vak szerencsében bíztak volna, köztük a legelső, ami ugye szintén a statisztikák azt igazolják, hogy az első büntető az nagyon-nagyon fontos, hogy bemenjen. De
Abszolút.
igazából mondd csak.
Annyit szerettem volna csak, hogy egy picit visszatérve arra, amit még a rendes játékidőről, meg egyáltalán a meccsnek az érdemi részéről beszéltünk. Annyiban talán itt belegondolva ebbe, ahogy beszélgetünk, mégiscsak látnék valamit, amit érdemes lehet fejtegetni, hogy a japánoknak ez olyan szempontból máshogy alakult, hogy amikor igazán jól játszottak a tornán, akkor tényleg volt egy olyan íve a meccsnek, ahol őnekik változtatniuk kellett taktikailag is, és menni lendületből az eredményért. És ez ilyen szempontból, meg hogy hogyan menedzselték mind az edzőjük, mind pedig a csapat fejben a találkozót, azért mégiscsak tök más volt. Ők szereztek vezetést, utána azt meg kellett volna tartani, ráadásul most úgy az öt védőjükkel kezdtek, amivel azért általában sokkal jobban ment nekik a torna korábbi szakaszában is, és akkor utána kellett, vagy lehetett volna valamit változtatni. Úgyhogy lehet, hogy ez azért bennük volt mégis, hogy ez a borzalmasan lendületes, agresszív hozzáállásuk, ami őket egyébként azért most is, meg az egész tornán eddig jellemzett, az valahogyan, mire eljutottak a 11-esek, igaz, kiveszett belőlük.
Igen, és ezért furcsa, mert még ehhez hozzátartozik, ide kapcsolódik szorosan az, hogy mennyire felkészültek voltak. Az Athleticen írta valaki, hogy japán kis szögletet még nem láthattunk a VB-n, most viszont tudták, hogy a horvátok ellen ez micsoda fegyver, és ezt is alkalmazták. Hát nálam a VB egyik pillanata a Moriászu meghajlása végén, ugye a szövetségi kapitány, a szurkolókhoz odament, és a pályán tényleg őszintén is elképesztő tisztelettel hajolt meg, amilyen tiszteletet egyébként a japán kultúra megkövetel az összes tagjától. A másik mérkőzésen viszont egy egészen más kultúrát láttunk, az úgynevezett Jogá Bonito a legszebb arcában jelent meg, Brazília tarolt, és tényleg az első félidőben 5-6-0 is simán lehetett volna. 8. perc Vinicius Junior, 13. perc Neymar, 29. Richarlison, 36. Pakéta, hát a 29. perces Richarlison gólnál tényleg szerintem nem csak ők táncoltak, hanem mi is a tévé előtt, hogy Úristen, ilyen focit klubfociban is ritkán látunk.
Abszolút. Fantasztikus volt nézni, tényleg, és nehéz az embernek nem gyermekien lelkesedni ezt a teljesítményt elnézve a brazil válogatottért, még olyanoknak is, akik nem feltétlen nekik szoktak szorítani a tornán. Mert valahogy ez a válogatott egyszerre egyesíti azt, amiért akik szeretik a brazil focit, meg szerették a múltban is, felviszik a pályára, és közben meg van egy ilyen nagyon jó értelemben vett taktikai európai fegyelmezettségük, és most nem ilyen kultúrasszizmusba akarok belemenni, hanem hogy tényleg ez a csapat taktikailag a válogatott focinak a színvonalán kopírozza az európai top klub csapatoknak a hozzáállását, meg a felállását, a játékát, és ezt tényleg tök jó nézni összes. Nagyon izgalmas fúziós dolog jön ki belőle.
Hát nagyon kevesen tudják azt megtenni, hogy tiszteljék őt a játékosai, szeressék a játékosai, és közben ilyen szintű taktikai hátteret adjon. Azért azt is nagyon jó volt látni, hogy Tite is táncolt, mindenki táncolt gyakorlatilag ebben a brazil csapatban. Lehet, hogy kicsit korai a téma felvetés, mert tényleg még lehetne napestig dicsérni ezt a brazil válogatottat, tehát mégis nem hagyott nyugodni már közben sem a kérdés, hogy vajon hányan veszik ezt tiszteletlenségnek, és azok közül, akik a brazilokat nem nézik annyit, nem látták még annyit esetleg, nem ismerik a kulturális hátteret, azok közül mennyien sértődnek meg azon, hogy hogyan viselkedett, hogyan játszott ez a brazil válogatott. Mindezek tetejében ugye még a 63. percben Militao helyére beállt Dani Alves, 39 esztendősen. Ez tényleg nagyon távol áll attól, hogy megsérteni akarnák az ellenfelet. Militao amúgy is veszélyben volt a sárgalapok miatt. Majd jött a Weverton csere, ugye ő a harmadik számú kapus, és így már a 26 fős keret minden játékosa pályára lépett a brazil válogatottban ezen a katari VB-n. Tényleg nem akarom sokszor most már elmondani, de szerinted megalázó ez, vagy pedig egy szép gesztus, és láttuk kiteljesedni ezt a brazil futballkultúrát?
Erre szerintem csak nagyon szubjektíven lehet válaszolni, és az én véleményem az, hogy engem személyesen ez nem zavar. A sokkal arcátlanabbnak gondoltam volna ilyen borzalmas szétselezését az ellenfélnek, meg a tényleges megalázását, amit szerintem más brazil csapatok, meg játékosok sokkal régebbi tornákon megengedtek maguknak. Ez szimplán egy nagyon felszabadult, nagyon szép és tényleg kombinatív, rendkívül látványos játék volt, és mellett a szövetségi kapitány megpróbálja így kollektív, szociális szinten is egybetartani a keretet. És szerintem ebben tényleg személyesen én azt tudom mondani, hogy nem érdemes belelátni semmiféle ilyet, hogy ők ezt a dél-koreaiaknak szánták volna. Ez kizárólag saját magukról szólt, meg az ő továbbmenetelükről és a belső kapcsolataikról, de nyilván lesz olyan, akit ez idegesít, meg aki már most tombol a közösségi felületeken emiatt, ez elkerülhetetlen, de hát most a nagyon nem látványos bunker focit is van, aki szereti, és van, aki meg rühelli, és a sok passzos pozíciós játékot is van, aki rühelli, meg van, aki szereti, úgyhogy ez elkerülhetetlen.
Az legyen a legnagyobb baj, hogyha valaki a közösségi médiában tombol ezen. De akkor vissza a focira még azért, mert nagyon könnyedén játszott ez a brazil válogatott, ez kétségtelen.
de azért ahogy a párharcokat nyerték, amennyire nem tudott ezzel mit csinálni Dél-Korea, az aggasztó. És amikor fönn van a pályán Neymar, Richarlison, Vinicius Junior, Rafinha egymás mellett, és Paqueta csatlakozik hozzájuk, Casemiro csatlakozik, Thiago Silva adja a gólpasztonnál a gyönyörű akciónál, amit ugye Richarlison fejezett be, akkor azért nehéz elővenni a koreaiakat, nem? És hogyan nézték ezt a meccset, ezt a horvátok vajon? Nyilván
Hát
fáradtan.
én biztosan fáradtam, és hogyha tényleg nézték, akkor én a helyükben azért féltem volna. Mert a Szabó Pít kollégánknak a általa sokat hangoztatott mondása, hogy itt fölénybe a futballpályán úgy lehet kerülni, hogy te vagy számszerűleg vagy fölényben, vagy minőségileg vagy fölényben, vagy a játékosok közötti kapcsolat az, ami különlegesebb, mint az ellenfelé. És hát most az a nagyon különleges és érdekes dolog találkozott, hogy itt a braziloknak mind a hármat sikerült. Tehát a dél-koreaiaknak a négy védőjével öt támadó volt, amikor még mentek a brazilok a felső sorban, és így létszám fölényük is volt, miközben nyilván ezek minőségibb játékosok, és hát azt meg sokszor láthattuk itt az ünneplések között, hogy nagyon egyben van ez a keret, és mennyire érzik egymást a futballisták, úgyhogy ennek lett az eredménye ez a totális kiütés és totális fölény. Emiatt én tényleg a horvátokat, azt, hogy azért mégiscsak idősebbek, és most megint hosszabbításra kényszerültek, meg amit a csoportkörben is néha össze tudtak szenvedni, én ezért a helyükben eléggé aggódnék.
Várom a Lovren-Richarlison és a Gvardiol-Neymar párharcokat, illetve föl lesz adva a lecke a szélső védőknek is, de az majd ugye a vasárnap következik, tehát az még odébb van, hogy a Watrenyi megmutassa, hogy mit csinál a Joga Bonito ellen. Most holnap Marokkó-Spanyolország még délután, és este Portugália-Svájc a nyolcad döntőben, és utána 2 napos szünet következik, tehát hogyha valakinek jelentkeznének majd elvonási tünetek, akkor holnap gyorsan nézze végig ezt a két találkozót, de meg hallgassa továbbra is a Katarodót, mert holnap is jövünk természetesen este újabb műsorra. Köszi Bence, hogy itt voltál, és akkor holnap
Én
találkozunk.
is köszönöm.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.